Kedvesedjünk el, és imádsággal kezdjük el az alkalmat. Köszönjük neked, Úr Jézus, ennek a hétnek a csendjét, a lehetőségét, az örömét. Köszönjük a magasságát és a mélységét. És köszönjük azt a sok-sok ajándékot, amit egymásban is adtál. Köszönjük neked a testvéri közösséget. Köszönjük, hogy teljes szívünkből hozzád folyamodhatunk, és rád bízva a napunkat, az életünket nem szégyenülünk meg. Köszönjük ezt a mai napot is. Áldunk a napfényt. Áldunk téged a napfényért. Áldunk téged a madarak énekéért. Köszönjük neked, hogy annyi jóval, annyi szeretettel öleltél már át. És köszönjük, hogy most is kész vagy tanítani bennünket, tovább vezetni. Kérünk is téged, hogy taníts minket imádkozni. Áld meg a figyelmünket, áld meg az igét, és könyörülj rajtunk, hogy mindaz, ami hangzik, az újra, vagy először, de átformálhassa a szívünket, a gondolkodásunkat, és a hozzád való imádságainkat is. Kérjük, hallgass meg így, és maradj velünk szent lelkeddel. Amen. Szeretett testvérek, olvassuk tovább az igét a Máté írása szerinti evangélium 6. fejezetéből. A hegyi beszéd soron következő szakaszából, a 6. fejezet 7. versétől a 13. versig. Így hangzik Jézus tanítása. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a fogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Olyan jó, testvérek, olyan úton járni, ahol tulajdonképpen a lépések nyoma mindig ugyanarra vezet. És Jézus Krisztust, amikor halljuk tanítani a hegyi beszédben, és mindenütt az evangéliumban, akkor azt látjuk, hogy a lépései egy irányba vezetnek, ugyanarra indítanak bennünket, ugyanazt mutatják, hiszen ahogyan végig haladunk itt a hegyi beszéden, eddig is és most is ugyanazt látjuk, hogy az Úr Jézus most is többre hív bennünket, mint amire a körülöttünk élő vallásos emberek törekednek, vagy éppen a világ emberei törekednek. Láthatjuk ma is a különbséget. Jézus itt is ellentét párokban tanít bennünket imádkozni, egy jól ismert imádságon keresztül. Eddig is azt hallottuk, hogy Jézus azt hangsúlyozta, hogy a keresztény igazságosság az nagyobb, mint mindenki másé. Arról tanított, hogy a keresztény szeretet tágabb, mint mindenki másé. És most is arról tanít, hogy a keresztény imádság mélyebb, mint mindenki másé. Mélyebb, mint bármi, amit a világban találunk. Bemutatja az Úr Jézus az imádság kapcsán is, hogy milyen ne legyen az imádságunk, és hogy milyen legyen az igazán szerinte való módon. Megkülönböztette az Úr Jézus a farizeusok és a pogányok imáitól az övéi imádságát. Milyen a farizeusi imádság lényege szerint? Jézus világosan megfogalmazza, ahogyan a farizeusokkal kapcsolatban is mindenütt ugyanarra utal két mutató. És lényegében a farizeusi imádság önző. Még imádság közben is önmagáról kialakított képpel van elfoglalva. Azzal, hogy miként fest a néző szemében, aki előtt imádkozik, és miképpen lehet ő a középen. A keresztények ezzel szemben imádkozásuk során Istennel és az ő nevével, az ő országával és az ő akaratával, nem pedig a magukéval vannak elfoglalva. Egy igaz keresztény imádságában Isten és az ő dicsősége foglalja el a legfontosabb helyet. Éppen ezért ez szöges ellentétben áll a képmutatók maga mutogatásával, akik az imádságot saját megdicsőülésük eszközének tekintik. De ugyanígy szembe állítja az Úr Jézus az igazi tanítványok imádságát a pogányok imádságával is. A pogány csak mondja a magáét, hangot adva tulajdonképpen értelmetlen és lényege szerint sokszor tartalmatlan szertartásának. Igazán nem arra figyel, amit mond, hanem arra kell a hangsúly, hogy mennyiszer mondja, és hogyan tud maga is egy más állapotba kerülni ez alapján. Isten azonban semmi módon nem a mennyiségre figyel, hanem arra, hogy mi az, ami hangzik, és milyen szívből hangzik az. Jézus éppen emiatt a pogány imádság, imádkozási forma miatt szólít fel bennünket, hogy mi keresztjének az ő tanítványai alázatosan és megfoltoltan vigyünk minden imádságot, ami mennyei atyánk elé, mint egy kifejezve tőle való állandó függésünket. Azok a tulajdonságok, tehát testvérek, amelyek a keresztény imádságot minden más imádságtól megkülönböztetik, a következőek alapvetően. Ön központúság helyett Isten központú. Az imádságban, és ezt nagyon fontos megértenünk, és nagyon lényeges megtanulnunk, nem nekünk kell a középpontba kerülni, hanem mindenképpen az Úrnak, aki elé állunk, akihez fordulunk. És természetes, hogy ebből fakad az is, hogy az imádságban senki más, tehát nem csak önmagunk nem kerülhetünk a középre, hanem semmi más, senki más sem kerülhet oda igazán Isten helyére. Az imádság imádás, az imádság Istenhez fordulás. Elsősorban Istennek kell a középen lennie. Másfelől pedig arra is felhívja a figyelmet, és ez is a másik tulajdonság, amire Jézus tanít, hogy a gépies mormolás helyett komolyan meggondolt, átgondolt, megfontolt, és tőle tanított rendszerint kell imádkozni. Nem valamit mondunk, minél többet, minél intenzívebben, hanem nagyon komolyan megfontolt imádság az, amelyre tanít, amiben vezet, amiben irányít bennünket Jézus. És tulajdonképpen testvérek itt is, az imádságnál is, mint egész életünk dolgainál alapvetően az határoz meg bennünket és a dolgainkat, hogy milyen Isten képet hordozunk a szívünkben, a gondolatainkban. Kicsoda számunkra Isten. Alapvetően meghatároz mindent, testvérek, hogy hogyan gondolkodunk Istenről. És alapvetően fontos nekünk látni, hogy nekünk nem valami elképzelés mentén, hanem a kijelentés alapján lehet és jó és szükséges Istenről gondolkodnunk. Nem valami fajta Istent, szerintem Istent, hanem a Biblia önmagát kijelentő Istenét szólítjuk meg. A farizeusok imádsága is tükrözi, milyen az Isten képük. A pogányok imádsága is tükrözi, hogy milyen az Isten képük. És a te és az én imádságom is tükrözi, hogy milyen az Isten képed és milyen az Isten képem. Jézus szeretetével arra tanít bennünket, és a tanítványainak a hegyi beszéd szívében arról beszél, hogy Isten a mi mennyei atyánk. Arról beszél, hogy a mennyei atya, aki elé állhatunk, szereti a gyermekeit, a mennyei atya ismeri őket, tudja, hogy mire van szükségük, és ugyanakkor, miközben ezzel a szeretettel tekint ránk, mennyei hatalmával, mindenható erejével, gyermekei érdekében meg is cselekszi mindazt, amire szükségük van. Jézus Krisztus tanításában fölragyog az Isten gyöngéd, kegyelmes, irgalmas, gondviselő szeretete, és fölragyog az ő mindenható, hatalmas, dicsőséges szent volta. És ennek a kettőnek a tudata, és ennek a kettőnek a még mélyebb ismerete egészen más imádságra vezethet el minket, mint ahogyan mi sokszor Isten elé állunk. És az Úr Jézus, ahogyan tudjuk, látjuk ebben a csodálatos imádságban, a sorrendet is, a rendet is meghatározza. Alapvetően az a kérdés tehát, testvérek, hogy mielőtt imádkozunk, tudatosítsuk magunkban, hogy ki elé állunk, hogy kihez közeledünk. Mielőtt imádkozunk, egészen bizonyosan magunkban végig kell gondolnunk, ki az, akit megszólítunk. És be kell az ő lényének, az ő személyének csodálatával, hódolatával telnünk ahhoz, hogy igazán úgy tudjunk elé állni hatalmát, de szeretetét is látva, ahogyan Jézus erre indít és tanít, és ahogyan mindez számunkra és mások számára is áldás forrása lehet. A sorrend, ahogyan Jézus elmondja a tanításban, a mi atyánk tanításában, mindenképpen meghatározó. Az első mindig a mennyei dicsőség, a mennyei dolgok megjelenítése a földön, és mindig ezt követően jönnek ebbe ágyazottan a földi szükségek. Az első, ami kell, hogy betöltse a szívünket, hogy a mennyei atya, ahogyan ezt mondtam már a héten, így mondom most, légköre, levegője, a menny levegője legyen itt jelen, legyen bennem is jelen, amikor imádkozom, és ebbe fogalmazzam meg, ebbe a mennyei levegőbe azt a földi szükséget, ami valóban mindnyájunk szüksége. Az Úr neve megszentelése, uralmának megvalósulása, akaratának végbe menetele, ez a legfontosabb. Ez a menny, e földön való megjelenésének a szüksége. A második pedig ebből következik, vagy ebbe ágyazottan valósul meg, a földi szükség, az anyagiak kérdése, a mindennapi kenyér odaállásában, a lelki szükségek felsorolása, a bűneink bocsánatát kérve, és az erkölcsi szükségeinket is odatárva, a gonosztól való megszabadulás, a kísértésből való menekedés kérése. A földi szükség, anyagi, lelki, erkölcsi szükségek kérhetők Jézus szavai szerint, és elnyerhetők, miközben, miután a mi atyánk nevének megszenteléséért, országa eljöveteléért, akarata végbemeneteléért imádkozunk. Jézus így tanít imádkozni. Ismerjük azt az idézetet és a fasorban, amikor a mi atyánk magyarázatát igyekeztünk végig, Isten kegyelméből végig mondani, akkor az 5 évvel ezelőtt történt, nem tudom kiben mi maradt meg belőle, vagy hogyan maradt meg, akkor idéztük azt a gondolatot Luthertől, amit azt gondolom, hogy tényleg végig kell gondolnunk komolyan, ő azt mondta, hogy a mi atyánk a legnagyobb mártír a világon. Mégpedig azért, mert sok értelemben elhadarástól szenved. Szenved, mert a keresztények, akik ajkukra veszik a mi atyánkot, nem úgy teszik, és nem úgy veszik, ahogyan ezt Isten szeretetéből tanítani akarná. Mert bizony nagyon sokszor formálissá, nagyon sokszor tartalmatlanná válik a mi atyánk elmondása, és ami még súlyosabb és nehezebb, vagy ezzel együtt súlyos és nehéz, hogy a tanítása a mi atyánknak, a mi atyánk imádságának tanítása az imádságra nézve, az imádkozó emberre, lelkületre nézve teljesen elsikkad. Tehát elmondunk egy formát, ahelyett, hogy megértenénk egy módot, és a móddal újra és újra megtelítve a szívünket imádkoznánk. Helyesen és igazán. Elmondunk egy formát, ahelyett, hogy a módot igazán értenénk és vennénk komolyan. Mert Jézus, ahogyan itt olvassuk, azt mondja, ti azért így imádkozzatok, ti tanítványaim, így imádkozzatok. Tudjuk azt is, hogy a Lukács írása szerinti evangéliumban a fennsíkon mondott beszéd, vagy a síkon mondott beszéd, ami ennek párhuzam az elején érintettük, és a hegyi beszéd bevezetésében, azt mondja, hogy ezt imádkozzátok. És nagyon érdekes az, hogy mind a két forma egymás mellett, mind a Máté, mind a Lukács írása szerinti forma az első században egyáltalán nem okozott gondot. Semmi módon nem kívánták ezt kibékíteni. Semmi módon nem jelentett problémát, hogy az egyikben az van, hogy így, a másikban az van, hogy ezt. Egyébként az első századokban nagyon valószínű, ahogyan ezt az egyházatyák írásaiból látjuk, nem használták tulajdonképpen formális imádságként ezt, hanem első renden a mód meghatározója volt ez, az imádság módjának meghatározója. Természetesen elmondták, mint az egyik legszentebb imádságot, amit Jézus Krisztus maga mondott el, és maga adott át az övéinek. De ez arról beszél, testvérek, hogy meghatározza a módot, hogy hogyan imádkozzunk, de mint tartalom is csodálatos és gazdag ez maga, ez az imádság, tehát elmondhatjuk. A kérdés azonban az, hogy hogyan mondjuk el, és a kérdés az, hogy mennyire határoz meg ez bennünket. Az ismételgetéssel kapcsolatban nem is kívánok én sok mindent elmondani, mert emlékszünk erre, illetve sokan tudjuk, hogy mennyiféle formát ölt az úgynevezett ima láncok, ima malmok mormolása. Az utcán járó Hare Krishna mozgalom tagjai is bemutatót tartanak ebből nekünk, hogy hogyan kell ezt a mantrát, az általuk hitvélt imádság formulát ismételgetve, énekelgetve elmondani, hogy maguk is olyan állapotba kerüljenek, hogy ez igazán az ő állapotukat, hangulatukat, vagy a saját istenségükkel való azonosulást eredményezze. Nem a tartalom, hanem igazán ez a forma határoz meg. De ez nagyon sok helyütt így van a buddhistáknál, Tibetben, és sajnos így van ez sokszor a rózsafüzér mondásakor is, amikor 15-ször elmondják egymást követően a mi atyánkot. Azt is tudjuk, és ezt is újra elmondom, nyilván akik hallották, azok számára ez nem új, hogy nagyon megdöbbentő és elgondolkoztató az, hogy az úgynevezett végtelenített listrendszer, ez a belépős listrendszer, a Pater Noster, ez éppen arról kapta a nevét, és megdöbbentő ezt látni, amit a mi atyánkkal műveltek, ami eleink, vagy művelnek éppen a kortársaink is. Véget nem érő forgásban mondják, ismételgetik, ezért kapta ezt a nevet, hogy a latin mi atyánk kezdő sor, ez Pater Noster, mi atyánk. Megrázó dolog, testvérek, még csak végig gondolni is, hogy mivé válnak itt nálunk, egyébként magyar honban különösen is a valódi keresztény dolgok. Ugyanígy van ez, ahogyan ezt látjuk a mi atyánk esetében a vasárnapunkkal, a vásárnapjával, de ugyanígy van ez a feltámadás napjával, a húsvéttal, és sorolhatom tovább, hát nem büszkélkedhetünk azzal, hogy mi a keresztény üzenetet igazán átültetve, érthető módon és lényege szerint élnénk és mutatnánk be a világ számára, vagy legalábbis a környezetünk számára. Valaki azt mondta, most is tegnap fönt jártam a megyei kórházba, édesanyámat látogattam, benn van most ő is, és ebbe a Paternosterbe ott így működik ez a megyei kórházban, tehát ugyanez ez a liftrendszer működik, bár most egyre kevésbé merem és szeretem is kimondani ezt a szót erről a liftről. Valaki elmondta nekem, hogy nagyon fél belépni ebbe. És hát részben igaz is ez, nem is könnyű belépni, meg kilépni, és írják, hogy most aztán lépjen ki belőle, mert az utolsó állomás jön. Olyan ijesztő ez az egész részben, de azt mondom, testvérek, lelkileg sokkal ijesztőbb a mi atyánk ismétlő elmondása. Ebbe se lépjünk be. Nem ajánlom senkinek. Nagyon veszélyes belépni. Sokkal veszélyesebb, mint a végtelenített liftbe, vagy ebbe a forgó liftbe belépni. Úgyhogy ne lépjünk be ebbe, és ne legyen frázissá az ajkunkon, amit Isten szent imádságként adott. Sokszor az is megráz engem, amikor jártam a kertemben, más helyütt is vagyok, hogy a mi atyánkot, amikor egy Isten tisztelet keretében elmondja a gyülekezet, és vezeti a lelkipásztor, milyen monoton, milyen átérzés, milyen lelketlen módon teszi ezt meg. Mérhetetlenül megüt ez engem, és erre azt mondhatnánk, hogy ne mondja így el az ember, és tényleg ezt kellene, ne mondjuk így el. Akkor mondjuk el, ha átgondoljuk, ha megfontoljuk, ha mindez bennünket tanít. Mert testvérek, amit benne láttunk, és látunk, amit a bevezetőben is mondtam, világosan egyértelműen tanít. Tanít, hogy így imádkozzatok. Tanít, hogy minek miután kell következnie. Tanít, hogy mit akar az Úr, és mi az, ami fontos nekünk. Kiket tanít Jézus? Most is világosan, egyértelműen kirajzolódik, vagy világossá válik számunkra a tanítványait. És testvérek, ezt is egészen világosan és kizárólagosan ki kell mondanunk. Csak és kizárólag az igazi tanítványait. A mi atyánk nem egy olyan imádság, amit bárki elmondhat. És ez ne azt jelentse most senki számára, hogy a gyermekeink, unokáink, vagy dédunokáink esetében ne legyünk mi, akik segítjük megtanítani nekik a mi atyánkot. De ha segítjük megtanítani a mi atyánkot, akkor testvérek, nagyon komolyan el kell mondanunk, hogy mit mondunk el a mi atyánkkal. És igazán ki mondhatja el a mi atyánkot. Az igazi tanítás az nem annyi, hogy a betűket, a mondatokat, a szavakat egymás mellé kötjük, és valahol ellenőrizzük, hogy megy ez már. Az igazi tanítás az, hogy beszélünk róla, hogy mi ez. És hogy bátorítsam erre a testvéreket, kicsit ez is egy kitérő ebből, de ide vonatkozik mégis, hogy mindennel, amit mi átadni kívánunk, mindennel úgy járjunk el, hogy amit elmondunk, az érthetővé legyen téve azoknak, akiknek elmondjuk. Hogy lefordítsuk számukra. Hogy ne csak valamit el tudjanak mondani, mert ezt meg lehet tenni, hanem az a megértés szintjén igazán belülről megértetté válhassa. Nyilván a lélek munkája az igazi lényegi megértés. A mi munkánk azonban a magyarázásnak lélektől való végbevitele. Ezért is imádkozzunk. De nem elég elmondani, nem elég egy aranymondást megtanítani, nem elég valami módon a Biblia idézeteivel másokat bátorítani. Mondjuk mellé azt, amit benne Isten nekünk már elmondott, így lehet igazán átadni. Most a konfirmációra készülve a gyerekekkel ezért is mentem be és megyek be, mert ez itt van már közel a gyülekezeti konfirmáció. Én mindegyik gyermeknek ezt próbálom átadni, megmondani, hogy amikor megtanulunk egy kérdést és egy feleletet egy kérdésre, akkor úgy tanuljuk meg, és azért tanuljuk meg, mert megértettünk valamit belőle. Egyébként nincs értelme demagolni. El lehet azt mondani, egyébként nem nehezek a válaszok, bizonyos módon meg lehet ezt tanulni, rutint lehet ebben szerezni, de semmi értelme nincs. Azonban, ha megérti, akkor az övé marad, akkor legalábbis valamit azon az úton előrébb tettünk, amely úton szeretnénk járni velük. Ha tanítjuk a mi atyánkot, akkor úgy tanítsuk, mint akik magunk is megtanultuk, mit is jelent ez. És mondjuk el, csak a tanítványoké. Jézus így mondja, ti azért így imádkozzatok. Nem mindenki, hanem ti. Mert csak azért a mi atyánk, aki az övé. Az mondhatja igazán, hogy atyám az Isten, aki Jézus Krisztusban Isten gyermekévé lett, aki újjá született, és megszületett Isten gyermeki életre. Nem másoké a mi atyánk, csak a tanítványoké. Mert igazán csak a Jézus Krisztushoz tartozó ember tud ilyen módon imádkozni. Aki nem az övé, az tulajdonképpen csak gépiesen elmormolni tudja. Jézus Krisztus tanítványa azonban mindenestől, amikor ezt az imádságot mondja, az ő mennyei atyával, az őt szerető atyával való beszélgetést folytatja. Jézus Krisztus tanítványainak szól tehát. És nagyon fontos ez is, hogy Jézus maga tanít, az íge tanít imádkozni. Mert nem emberek tanítanak minket imádkozni. Nem is emberi gondolatoknak kell vezetni az imádságot. Mindig az ígének. Annak, amit ő jelentett ki. Az íge és az imádság összetartoznak, testvérek. Szorosan összetartoznak. Mint egy ember két karja, mint egy madár két szárnya. Az Istentől jövő üzenet és a hozzáérkező imádság így emel fel bennünket, mint egy madár két szárnya. Isten kijelentése alapján imádkozunk. Az első tehát, és ha ezt egyszerűsítem, akkor így kell mondanom, ezt jegyezzük nagyon mélyen meg, nem én, hanem te. Ez a nagyon fontos. Nem az a kérdés, hogy mi kell nekem, mi legyen velem, mire van szükségem nekem, hanem az a kérdés először, hogy Uram, te, a te neveddel, a te országoddal, a te akaratoddal határozd meg mindent az életemben. És azt is tudjuk, hogy amikor imádkozunk, és a mi atyánkot elmondjuk, a kéréseket elmondjuk, az ő rá vonatkozó kéréseket, aztán mi ránk vonatkozó kéréseket. Ezt követően odaérkezünk újra hozzá. Oda érkezünk, ahol elmondjuk az ő dicsőítését. Mert övé az ország, övé a hatalom, és övé a dicsőség mindörökké. Istentől indulunk, Istenhez érkezünk. És ebbe az indulásba és érkezésbe ágyazható be az a kérdéssor, az a hat kérés, ami előttünk van. De azt is látjuk, és Jézus erre is tanít és figyelmeztet, hogy ez az imádság, ez feltétlen közösség imádság, közösségi imádság. Ami azt jelenti, hogy amikor kimondjuk az imádságot, akkor mindig szüntelen abban a tudatban kell imádkoznunk, hogy nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk egyedül, hiszen velünk az Úr, de velünk vannak az övé is. A keresztény imádsága, a hívő tanítvány imádsága ilyen értelemben mindig közösségi imádság. Mi atyánk, a mi kenyerünket, a mi bűneinket, a mi életünk kísértéseitől tégy szabaddá minket. És ez azért fontos, testvérek, hogy tudatosítsuk magunkban, nem vagyunk egyedül, és azért is fontos, tudatosítsuk magunkban, hogy felelősek vagyunk egymásért. Amikor imádkozol, soha nem önmagadban, és csak önmagadért imádkozol. Közösségben vagy a testvéreiddel, mert Isten testvéreket adott szerte a világon, akik megszólítják őt, akik az ő gyermekei. A világ egész nagyságán, a föld egész kerekségén ott élnek az övéi. És milyen fontos, hogy gondoljunk rájuk is. És milyen csodálatos, hogy ők is gondolnak ránk. Hogy tér és idő látszat szerint elválaszt, de lényeg szerint összeköt minden. Nagyon jó így imádkozni. Megerősítő. Akkor is, ha egyedül érzed magad fizikailag. Nem vagy egyedül. És ennek a tudatosítása is itt van Jézus tanításában. Milyen mérhetetlen szereteted, és milyen csodálatos felragyogtatása a valóságnak, amiről elfeledkezünk, amit elfelejtünk, amit el akar ragadni a szívünkből, az életünkből a kísértő. A testvérek, ez azt is jelenti, hogy amikor közösen imádkozunk, legalábbis így lélekben tudjuk, hogy együtt imádkozunk másokkal, és Jézus arra tanított, ti így imádkozzatok, ne feledkezzetek el egymásról, akkor ebben az is benne van, testvérek, hogy nem csak elfeledkezni nem szabad, hanem fel is kell vállalnom igazán, és ki kell mondanom a másikról, hogy az én testvérem. Úgy is kell valóban gondolnom rá, mint az én testvéremre. És vannak helyzetek, vannak szituációk, amik megmérik azt, hogy a mi imádságunk vajon ilyen lelkületű-e, és ilyen közösségi értelmű-e. Valaki elmondta, hogy a II. Világháború alatt egy francia ember kiszabadult a német fogságból, és hazafelé tartott, hazafelé menekült Franciaországba, és az éjszakát, illetve egy éjszakán egy magánház ablakához érkezett, ahol bepillantva látta és hallotta is az ablakon átszűrődve, hogy lefekvéshez készülődtek, de úgy, egy német család, hiszen német földön járt, hogy együtt összekulcsolták a kezüket, és elmondták az Úrtól tanult imádságot. Miután látta, hallotta ezt, bátorságot vett és bezörgetett. Szállást kért. Fogadják be. A házigazda azonban, amikor meglátta, balta után nyúlt. És ezt mondta, te nem vagy a testvérünk. Erre ez a szerencsétlen szökött francia azt mondta, de hát én is azt az imádságot szoktam mondani, amit ti mondotok. Ugyanezt az imádságot. Értjük talán a történetből, hogy ha kimondjuk ezt az imádságot, akkor ez felelősséget is jelent. Nyilván ez a történet és ez a történés sok dolgot elmondhat pluszban, mínuszban nekünk. Nyilván egy formális imádság lehetett részben, hogy mérhetetlen erős gyűlölet honolt a szívben, amihez képest ez a közös, együtt mondott imádság, ez nem volt elegendő erő, mert nem volt szívből jövő. De testvérek, arra figyelmeztet ez a történet mindenképpen, hogy haragba lenni, egymás felé indulatokat a szívünkben táplálni, engedni a keserűséget, engedni felnőni, és együtt imádkozni, ez igazán nem megy. Úgy nem lehet imádkozni, hogy az ember tele van a mások iránti gyűlölettel. Ha imádkozunk, és kimondjuk mi atyánk, és kimondjuk, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, akkor ebbe szeretettel kell belegondolni a testvéreinket is. Hát adja Isten, hogy a szívünk felmelegedjen, amikor imádkozunk. Felmelegedjen úgy is, hogy másokra, testvéreinkre gondolunk, bármilyen nemzethez, nemhez tartoznak, bármilyen korúak, kicsinyek vagy nagyok, de legyen a szívünkben, legyen ott igazán az imádság mélyén, hogy Isten nem személyválogató, mert Isten előtt kedves minden nemzetben, aki őt féli, és aki igazságot cselekszik. Jó lenne ennek a lelkületét is elkérni, és amikor imádkozunk, amikor elmondjuk, akkor annak fényében elmondani, amiről talán ma is, most is tanított minket. Úgy legyen. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy tanítasz imádkozni bennünket, a mindenkori tanítványaidat. Köszönjük, hogy ebben sem vagyunk támpont nélkül, ebben sem kell magunkra hagyatkoznunk, ebben sem kell a magunk választotta Isten tiszteletet gyakorolnunk, hanem megmutattad az utat, megmutattad a módot, megmutattad a tartalmat, és ezáltal a mi életünket, imádságunkat jó mederbe terelted. Bocsáss meg, Úr Jézus, hogy mégis valóban olyan sokszor méltatlanul imádkoztunk, méltatlanként mondtuk el, és méltatlanul azt, amit tanítottál, és nem azért, mert magunkban méltók lennénk, hanem azért, mert bár értettük, vagy megérthettük volna, mégsem ez határozta meg az imádságainkat. Bocsáss meg, hogy az imádságainkban mi vagyunk a középen. Én vagyok a középen. Bocsáss meg, hogy amikor hozzád fordulok is, csak magamért fordulok hozzád. Könyörülj rajtunk, rajtam, Uram, hogy meglátva téged, legyen első számunkra a te személyed, a te lényed, a te neved, a te országod, a te akaratod, a te dicsőséged, és ezt követően legyen számunkra valóban fontos mindaz, amire mutatsz és mutattál az imádságban, de úgy, mint akik tudjuk, mindenki más is, aki testvérünk, ugyanerre szorul. Segíts bennünket úgy imádkozni, hogy tudjunk egymásért imádkozni. Egymásra gondolva imádkozni. Egymás testvérnek valva és vállalva imádkozni. Bocsáss meg a mi sok feledékenységünket, figyelmetlenségünket, tiszteletlenségünket, és kérjük, hogy gyógyíts bennünket. Köszönjük neked ezt a csodálatos mintát. Köszönjük, hogy lehet úgy megállnunk előtted, hogy ez vezet és segít minket. Légy áldott, Úrunk, hogy elmondtad, légy áldott, hogy ma is szóltál hozzánk róla, és hogy egész életünkön át vezethet a te áldott imádságod. Amen.